Kedves testvérek, gyerekkoromban volt nekem egy nagyon kedves plébános bácsim, akitől egy életre szóló bölcsességet tanultam. Ő azt mondta nekem, hogy Zsoltikám, jegyezd meg, kétféle prédikáció létezik. Vagy rövid, vagy rossz. Na most, hogy ez utóbbi hibát elkerüljen, megpróbálom a megadott időn belül összefoglalni azokat a kérdéseket, amelyeket a legfontosabbnak vélek, és úgy gondolom, hogy ebben a körben meg lehet kockáztatni azt, hogy egy picit filozófiai szempontból is közelítsük meg ezeket a kérdéseket, mert az alapokat kell tisztázni. És hogyha az alapokat nagyon pontosan tisztáztuk, akkor ebből lehet felépíteni egy olyan egyházpolitikai programot és egy olyan egyházpolitikai cselekvést, ami valóban képes biztosítani az egyházak szabadságát. Az egyházak szabadságának a biztosítása három alapvető tételen nyugszik. Én a harmadikat fogom részleteibe kifejteni, hiszen ez a feladatom, hogy az egyházak szociális tanításának a kérdéséről szóljak, de szükségét érzem, hogy az egyház szabadságának másik két alapvető tételét is röviden fölvázoljam. Az első tétel az, hogy az egyház, és amikor egyházat mondok, akkor mindig a történelmi egyházakat értem ez alatt, az egyház sui generis valóság. Vagyis az egyház nem az állami intézményrendszernek valamely alrendszere, hanem sui generis valóság ugyanúgy, mint az állam. Két olyan Szent Tamási terminológiával tökéletes társaság létezik, és hogy itt a tökéletesség nem egy morális tökéletesség, hanem egyfajta ontológiai tökéletesség abban az értelemben, hogy a létéhez és a küldetéséhez szükséges eszközöket nem valamely más közösségtől veszi, hanem mint egy önmagától, az egyház esetében isteni alapítójától meríti. Tehát az egyház a küldetéséhez szükséges eszközöket, mint teológia, liturgia, dogmatika, kánonjog és így tovább, ezeket nem valamilyen másik közösségtől veszi, a létét nem valamilyen eredendőbb másik közösségtől veszi, hanem végeredményben isteni alapítójától. Tehát két tökéletes társaság létezik ebben az értelemben, az állam és az egyház. Ezért nem fogadható el semmi fajta alá-fölé rendeltség, csak a legszigorúbb mellé rendeltség. Gondolom, nem kell kifejteni ebben a körben, hogy ha ezt nem tisztázzuk pontosan az elején, akkor ennek milyen súlyos következményei vannak, hiszen vannak most is olyan törekvések, amelyek az egyházakat be akarják sorolni valamilyen formában az állami intézményrendszernek valamely alrendszerébe. Tehát csak a mellérendeltség fogadható el. A második ilyen alapvető állítás, hogy teljességében akarjuk és kell elismerni az egyházak szolgálatát. Ez azt jelenti, hogy ha nézzünk egy egyházi intézményt, mondjuk a Betesda Református Kórházat, vagy mondjuk a Piarista Gimnáziumot, akkor ez egy valóság, de két sajátos aspektusa van. Mint egyházi intézmény, úgy vallásos közösség, aminek a tekintetében az állam feladata a vallás szabadságnak a biztosítása. Tehát nyilvánvaló, hogy nem tartozik az államra, a profán, immanens, világi államra az, hogy teológiai kérdésekben állást foglaljon. Mondjuk a tomista-molinista vitának az eldöntése nem tartozik az államra. Mondjuk olyan biblikus kérdéseknek az eldöntése, hogy az Ebed-Jahve dalok a messiásra vonatkoznak-e, Izraelre vonatkoznak-e, valami prófétára vonatkoznak-e, ezek nem tartoznak az állam kompetenciájába. Tehát az állam feladata a szorosan vett vallási aspektus tekintetében a vallásszabadságnak a biztosítása. De ezzel nem állhat meg a történet. Nem mondhatja azt az állam, mondjuk a Piarista Gimnázium esetében, hogy drága barátaim, én biztosítom a vallásszabadságot, ti meg aztán tartsátok fönn az intézményeket, ahogy tudjátok. Hanem éppen az állampolgári jogegyenlőségből következően az államnak pontosan ugyanúgy kell finanszírozni a közfeladatot átvállaló egyházi intézményeket, mind a hasonló közfeladatot ellátó önkormányzatiakat vagy államiakat. Mert ha nem ez történik, és sajnos most nem ez történik, akkor ezáltal valójában nem csak az egyházakat diszkriminálják, hanem gyerek és gyerek, tanár és tanár között tesznek különbséget. Tehát ezért elfogadhatatlan az, amikor az állam nem biztosítja az egyenlő finanszírozást. Hiszen mi vallásos emberek Ugyanolyan adófizető polgárok vagyunk, mint bárki más. Ugyanúgy a mi adónkból is tartatik fönn az összes állami és önkormányzati intézmény. Ha ezek után a közfeladatot átvállaló egyházi intézményeket mint egy pluszban kellene fenntartanunk, akkor végeredményben kettős adófizetésre vagyunk kényszerítve, ami annak a deklarációja, hogy másodrendű állampolgároknak tekintenek minket. Ezért kulcskérdés az, ami a második tételünk tehát, az, hogy az állam köteles ugyanúgy finanszírozni az egyházi közfeladatot átvállaló intézményeket, mint a hasonló feladatot ellátó állami és önkormányzatiakat. És most jutunk el a harmadik tételhez, aminek a lényege az, hogy a vallásszabadságba beletartozik az is, hogy az egyház társadalmi és lényegében az élet minden területéről szabadon elmondhassa a maga tanítását. Jézus Krisztus nem egy hitbuzgalmi egyesületet alapított. Nem hitbuzgalmi gyakorlatot hagyott a tanítványaira, hanem az élet egész tekintetében, minden területe szempontjából tanítást adott. Az evangélium térben, időben és témáját tekintve egyetemes. Nem csak most érvényes, és nem csak 2000 évvel ezelőtt volt érvényes, hanem az idők végéig érvényes lesz. Sőt, azon túl is egyébként. Nem csak a Szentföldön volt érvényes, nem csak a középkori Európában, nem csak itt és most, hanem a Tűzföldtől Tanganyikáig mindenütt érvényes. És témájában is egyetemes. Például mondjuk a művészetek tekintetében. Nyilvánvaló, hogyha kivennénk a művészet történetéből a vallásos, szakrális művészetet, akkor azért ugye egy soványka darab maradna. Nem beszélve, hogy a művészet, amennyiben művészet, mindig van benne valami szakrális mozzanat. Akár implicit formában, de mindig van benne. Vagy a tudományok tekintetében. Ugye Heidegger mondta azt, hogy egyetlen tudomány, mint tudomány sem képes arra, hogy önmagát, módszertanát és illetékességének a határait meghatározza. Hogy mi a matematika, az nem egy számtani kérdés. Hogy mi a kémiának a metodológiája, a módszertana, az nem írható le kémiai képletekkel. És hogy mi a biológiának az illetékességi határa, az nem egy szakbiológiai kérdés. Gondoljunk arra, hogy ha a biológia technikailag megtenné mindazt, amit technológiai értelemben megtehetne, akkor a horror sci-fi kategóriájába jutnánk, gondoljunk a klónozásra, a génmanipulációra és így tovább. Tehát az egyháznak, elismerve persze a tudományok jogos autonómiáját, de mégis ott van a szerepe, hogy filozófiai, teológiai és erkölcsi szempontból illetékessége van a tudományok tekintetében. Gondoljunk arra, például mondjuk a biológia kérdésében, hogy mi az illetékességi határa a biológiának? Mi az, amit erkölcsileg megtehet és amit nem tehet? Ez már egy morális, filozófiai, teológiai kérdés is. Tehát az egyháznak illetékessége van a tudományok tekintetében is. Na most, ha ez igaz a művészetekre és igaz a tudományokra, akkor igaz a társadalmi kérdésekre is. Ilyen széles összefüggésben igaz a politikára is. Mert nincs olyan területe a világnak, amire az evangélium ne volna érvényes. Na most ez az a pont, amikor balliberális barátaink kórusban fölhördülnek, és két ilyen kedvenc szlogent szegeznek nekünk. Az egyik az, hogy az egyház ne politizáljon. Igen, ám csak ki az egyház? Hát mi vagyunk az egyház mindannyian. Amikor tehát azt mondják, hogy az egyház ne politizáljon, akkor ezzel végeredményben azt mondják, hogy mi mindannyian úgy, ahogy vagyunk, fogjuk be a szánkat, hogy ők monopol módon országolhassanak. Ennek a szöges ellentéte a valóság. Az egyház meghirdeti a maga társadalmi tanítását. És elsősorban a világban élő híveknek, de bizonyos értelemben a lelkészeknek is feladata, hogy ezt a tanítást megvalósítsák ott, az életnek azon a helyén, ahova a gondviselés állította őket. A lelkészeknek feladata egyébként az egyház társadalmi tanításának a szószékről való hirdetése, azon egyszerű oknál fogva, hogy az egyház társadalmi tanítása része a teológiának. És minden kereszténynek állapotbeli kötelessége ezt a tanítást megvalósítani az életnek azon a helyén, ahova a gondviselés állított minket. A másik ilyen állandó szlogen, amivel támadják ezt a gondolatot, az az, hogy az egyház tartson egyenlő távolságot a különböző politikai formációktól, különböző politikusoktól. Nagyon fontosnak érzem ennek a kérdésnek az átgondolását. Mit mondanak? Az egyház tartson egyenlő távolságot. Tehát ő szerintük az egyháznak kellene lesni, hogy mikor melyik párt éppen mit talál ki, és aszerint sasszézni jobbra vagy balra, hogy mindig egyforma távolságra legyen a különböző politikai felfogásoktól. Ezzel szemben a valóság pont fordított. Az egyház a maga társadalmi tanítása alapján sziklaszilárdan áll. És ehhez a szilárd ponthoz képest a különböző pártok szabadon közeledhetnek, vagy távolodhatnak. És az egyház ott akkor is annyiban működik együtt valamely politikai erővel, ahol, amikor és amennyiben keresztény értékeket képvisel. Ha ilyet képvisel, együttműködik, ha nem képvisel ilyet, akkor nem működik együtt. Tehát nem az egyház mozog a pártokhoz képest, hanem a pártok mozoghatnak szabadon az egyházhoz képest. Ezért logikailag is elfogadhatatlan az egyébként igen korlátolt követelés, hogy az egyház tartson egyenlő távolságot. Mert részint önmagában bizarr lenne, hogy mondjuk az egyházak olyan kapcsolatban legyenek a keresztény értékeket képviselni akaró és több-kevesebb sikerrel képviselő pártoktól, mint mondjuk a kifejezetten egyházellenes más politikai formációktól. De az igazi abszurditás benne az, hogy a balliberális oldal azt várná el, hogy az egyház mozogjon a pártokhoz képest. Holott a valóság az, hogy a pártok mozoghatnak az egyházhoz képest, ami sziklaszilárdan áll a kinyilatkoztatás alapján. És még egy kérdésre szeretnék kitérni, mielőtt rátérek az egyház társadalmi tanítására. Azt hiszem Blankenstein atya említette ugye ez a világnézeti semlegességnek a kérdését. Na most ez még a balliberális oldalnak egy ilyen kedvenc fogalma, hogy a világnézeti semlegesség. Na most ugye először is világnézetileg legfeljebb egy döglött ló, ami semleges. Nem beszélve arról, hogy egy ember esetében az, hogy világnézetileg semleges, az lényegében két dolgot jelenthet. Az egyik az, hogy vagy annyira hülye, hogy nem jutott el oda, hogy legyen valami fajta világnézete. Vagy pedig annyira becstelen, hogy nem vallja be a saját világnézetét, hanem emögé, a lufi fogalom mögé bújik, hogy egyébként úgy sutyomba a saját felfogását terjessze. De ha az államra vonatkoztatjuk a világnézeti semlegességet, és ez egy kulcskérdés, akkor nagyon pontosan meg kell mondani, hogy mit értünk azon, hogy az állam világnézeti semlegessége. Helyes, hogy az állam semleges legyen a világnézeti kérdésekben, a tekintetben, mind amivel kezdtem is, hogy az állam nem illetékes teológiai egyházi kérdéseknek az eldöntésére. A profán, immanens világi állam nem illetékes transzcendens, szakrális egyházi kérdéseknek, teológiai kérdéseknek az eldöntésére. De az állam világnézeti semlegessége nem jelentheti azt, hogy az államnak valami fajta világnézeti semlegességet kellene propagálnia. Hiszen részint önmagából fából vaskarika az, hogy világnézetileg semleges, de ez lehet, hogy paradoxnak hat, pedig nem az, hogy a világnézetileg semleges államnak egyébként a világnézeti semlegességgel szemben is semlegesnek kellene lennie. Ha egyébként lenne olyan, hogy világnézeti semlegesség. De ha lenne, akkor azzal szemben is semlegesnek kellene lenni. Tehát ez nyilvánvalóan nem vállalható. Hanem az a helyes, hogy az állam legyen semleges világnézeti kérdésekben, a tekintetben, hogy nem avatkozik szakrális teológiai kérdésekbe, viszont az államnak úgy a kötelessége figyelembe venni és akceptálni állampolgárainak a szabad világnézeti döntéseit. És ez mind történelmileg, mind szociológilag így van. És tudjuk, hogy a kereszténység a magyar történelemben és a mai magyar társadalomban mind történelmileg, mind szociológilag releváns valóság, amit az államnak tiszteletben kell tartania. Mégpedig azért, mert az állampolgárai ezt választották. És akkor, ha megengedik néhány gondolat erejéig, az egyház társadalmi tanításának a kérdéséről szeretnék szólni. Mindenekelőtt szeretném tisztázni, hogy az egyház társadalmi tanítása természetszerűleg nem azonos egyetlen egy politikai pártnak sem a politikai programjával. Viszont azt sem lehet állítani, hogy az egyház társadalmi tanítása kívül van, vagy indiferens, vagy idegen a különböző pártok politikai felfogásától. A helyzet az, hogy vannak olyan politikai programok, amik összhangba hozhatók és megfeleltethetők az egyház társadalmi tanításának, és vannak olyanok, amelyek nem feleltethetők meg. És amennyiben valaki komolyan veszi a keresztény hitét, akkor nem támogathat olyan politikai felfogást, ami nem hozható összhangba az egyház társadalmi tanításával. Majd erről mondanék még egy-két gondolatot. Nyilvánvaló egyébként, hogy mondjuk egy kifejezetten egyházellenes politikai programmal az egyházak nem vállalhatnak közösséget. De az is nyilvánvaló ugyanígy, hogy nem támogathatnak az egyházak olyan politikai programot, ami alapvető értékeket sért. Például a családot, például a nemzetet, például a vallásszabadságot, például a szociális igazságosságot, de ezekről még részletesebben is fogok szólni, de ezt már az elején szeretném jelezni. Tehát vannak olyan politikai programok, amelyek, hogy úgy mondjam, beleférnek az egyház társadalmi tanításának a körébe, és vannak olyanok, amelyek részben vagy egészben nem férnek bele. Na most, az egyház társadalmi tanítása, noha a kinyilatkoztatáson nyugszik, és a keresztény bölcselet alapján korról korra újra megfogalmazásra kerül, ugye ez katolikus részről a pápai szociális enciklikák, protestáns részéről ugye a társadalom etikának a tanítása. A kettő között inkább csak szóhasználatbeli differencia van a tartalmi részekben, hiszen ugyanazon kinyilatkoztatáson nyugszik. Alapvető egység van ebben a kérdésben. Ez nem egy absztrakt és elvont mezőben van ez a tanítás, hanem abban a szellemi fejlődésben, amiben az emberiség az adott korban van. A mi korunknak a szellemi háttere, akár akarjuk, akár nem egyébként, az, ami a francia forradalom óta zajlott, és ez az az értelmezési horizont, amiben a szabadság, egyenlőség, testvériség gondolata van. Ezért érdemes ezt pontosan megnézni. Ugye egyfelől mindjárt meg kell mondanunk, hogy ezeket az értékeket a modern politika a kereszténységből merítette. Mind a szabadságot, mind az egyenlőséget, mind a testvériséget. Sőt, azt kell mondanunk, hogy a szabadság tekintetében, az emberi méltóság tekintetében mi keresztények többet állítunk, mint a legliberálisabb liberális, mert mi azt mondjuk, hogy az emberi méltóság az nem abból ered, hogy egy parlament vagy egy ENSZ határozat ezt megállapította, hanem abból ered, hogy az ember a teremtő Isten képmására teremtetett. És ezért szegény vagy gazdag, fiatal vagy öreg, egészséges vagy beteg, ezért feltétlen érték, mert a teremtő Isten képmását hordozza minden egyes ember. És ebben van megalapozva az emberi jog. Amit egyébként nem a parlament ad, hanem a parlament legfeljebb csak felismer és elismer. De adni a teremtő Isten adta. A másik oldalról az egyenlőség tekintetében mondhatjuk azt, hogy többet állítunk, mint a legszocialistább szocialista, hiszen azt mondani, hogy a másik emberben Krisztus látni, és úgy szeretni magamat, mint a fele barátomat, ennél nagyobb szolidaritás nem gondolható el. Ugyanakkor, miután fölhívtuk a figyelmet, hogy ezek az értékek a kereszténységből merítettek, arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a keresztény tanításban a szabadság, egyenlőség, testvériség gondolata egy ős eredeti egységben van. Azonban a felvilágosodás követő folyam, és a francia forradalmat követő politikai fejlődésben azt látjuk, hogy a szabadság fogalma individualizmussá torzul, és elszakad a közösségtől. És ebből lett a vadkapitalizmus. A maga kegyetlenségével, igazságtalanságával és mindennel. A másik irányból azt látjuk, hogy az egyenlőségből lett a szocialisztikus kollektivizmus, ami pedig semmibe vette az embernek a szabadságát, az egyes ember személyes voltát, és hát minden ismerjük azt, amit akár nemzeti szocialista, akár marxista szocialista kivitelben a világ szenvedett ettől az antropológiai tévedéstől. A testvériséget pedig úgy, ahogy van, elfelejtették. Ezért tehát nekünk világosan képviselnünk kell azt, hogy ezek a politikai értékek, amely ma főleg az európai, de tulajdonképpen a világ egészének a politikai terében zajlanak, ezek alapvetően keresztény ihletettség és gyökerű fogalmak, amit azonban a különböző politikai ideológiák túlzásba vittek és elszakítottak abból az egységből, ami a kereszténységben még ős eredeti egységben volt. És még egy kicsit filozófikusnak tűnő, de nagyon fontos distinkciót hadd tegyek. Ugye a kereszténység e tekintetben immunis az utópiáktól. Immunis a liberális utópiától, és immunis a szocialistikus utópiáktól. Ezek az utópiák ugye alapvetően Rousseau-ra, liberális, és a szocialisztikus pedig Marxra mennek vissza. Ugye Marx azt mondja, hogy az ember tulajdonképpen egy rossz állat, és azért kellenek a társadalmi struktúrák, hogy szocialista embertípussá neveljek. A kereszténység azért immunis ezzel a pesszimista utóviával szemben, mert tudunk arról, hogy az embert Isten a saját képmására teremtette. És ezért akármilyen nyomorult, elesett és bűnös, mindig megvan benne a jóra való irányultság, egyszerűen azon egyszerű oknál fogva, hogy Isten képmására teremtetett. A liberális utópiával szemben, ami Rousseau-ra megy vissza, aki ugye azt mondja, hogy ha eltöröljük a nevelést, ha eltöröljük a családot, ha eltöröljük a társadalmat, akkor mindenki magától szép, okos és jó lesz. A kereszténység azért immunis az optimista utópiával szemben is, mert a Szentírásból tudunk az eredeti bűnről. Tudunk arról, hogy az ember rosszra hajlóvá vált. Az eredeti bűn következtében a bűn realitása bennünk van és a társadalomban van. Tehát ezért utópia azt gondolni, hogy pusztán a család és a társadalmi struktúrák lerombolásával mindenki magától szép, okos és jó lesz. És ezért van az, barátaim, hogy a keresztény társadalmi tanítás, az egyház szociális tanítása, miután tud arról, hogy az ember eredendően Isten képmására teremtetett, és tud arról, hogy a bűn antropológiai realitás is, ezért mind az pesszimista, mind az optimista utópiával szemben immunis, és képes elkerülni azokat a szélsőségeket, amiket egyébként a politikai ideológiák képviselnek, és aminek egyébként a következményeit, vért, verejtéket és könnyeket láthattunk például 20. 19. 20. század történelmében. Akár a vadkapitalizmus tekintetében, akár a náci ideológia tekintetében, akár a bolsevizmus tekintetében. És egy rövid kitekintés még a konkrétabb kérdések felé. Az egyház társadalmi tanítása tekintetében most csak három elemet szeretnék kiemelni, ami ma Magyarországon is kulcsfontosságú, és talán nem ennyire filozófikus, de ezekből következik, hogy nem hozható harmóniába, összhangba az egyház társadalmi tanításával az, ami családellenes, ami nemzetellenes, és ami a szociális igazságosság ellen hat. Egész egyszerűen a természet rendjéből következik a család. Tehát mindaz, ami a családot rombolja, ami a házasságot rombolja, az nem fogadható el keresztény alapon. Most ez hálás téma lenne, hogy erre kitérjek, de most ezt nem teszem. Bár a sajtó biztos ennek nagyon örülne, de most ezt a részét nem teszem. A másik a nemzetnek a kérdése. Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk. És ezért valamiképpen az égi hazával szemben is hűtlen az, aki a földi hazájának a sorskérdései elől dezertál. És ellentétben a liberális kozmopolitizmussal és a marxista internacionalizmussal a kereszténység mindig tiszteletben tartotta a nemzeti létet. Erre van egy nagyon kézzelfekvő történelmi példa. A katolikus egyház régebbi, mint bármelyik európai nemzet. A protestantizmus egyházai régebbiek, mint bármelyik európai ország. Tehát a kereszténység nem megfojtotta a nemzeti létet, hanem éppen a megnemesítésével lehetővé tette a fennmaradását, kibontakozását és gazdagodását. Csak nagyon pontosan meg kell mondanunk, hogy mit értünk nemzeti elkötelezettségen. Barátaim, senki nem adhatta a világirodalomnak Dosztojevszkit, csak az orosság. Senki nem adhatta a világ zeneirodalmának Wagnert, csak a németség. És senki nem adhatta, és senki nem adhatja az egyetemes emberiségnek Arany Jánost, Ady Endrét és Bartók Bélát csak mi. És ha mi eltűnünk a történelemből, akkor az egyetemes emberiség lesz örökre szegényebb egy sajátos arccal, egy sajátos dallammal, Istennek egy gondolatával, azzal, amit magyarságnak nevezünk. Éppen ezért nekünk magyaroknak az egyetemes emberiséggel szembeni elsődleges kötelességünk. A saját magyarságunk megőrzése, kimunkálása és felmutatása, mert ez az a gazdagság, amit csak mi adhatunk az egyetemes emberiségnek. És ugyanilyen fontosságú a szociális igazságosságnak a gondolata. 13. Leó pápának a Rerum Novarum című nagy enciklikájára megy vissza az a megfogalmazás, hogy sem a tőke munka nélkül, sem a munka tőke nélkül fent nem állhat, de a munka elsődleges a tőkével szemben, mert jobban hozzátartozik az ember személyiségéhez. Azt gondolom, ilyen aktuális mondat nem sok van ma. Hiszen most anélkül, hogy személyébe bárkit érintenek, helyettesítsék be arcokkal azokat, amit most mondani fogok, akár itt, Budapesten, az ország tekintetében. Nézzék meg, hogy azok kényszerítik ránk ma a legkegyetlenebb vadkapitalizmust, a szociális korlátoknak a lebontását, a munkajogának a semmibevételét, akik gyárigazgató elvtársból gyártulajdonos urak lettek. TSZ elnök elvtársból nagybirtokos urak, akiknek lehet, hogy könnybe lábad a szeme, ha az Internacionálét hallják, de valójában a legkegyetlenebb kapitalizmusban érdekeltek, mert ők az új burzsuázia. És ezért gondolom azt, hogy igenis, ma nekünk, keresztény embereknek az elsődleges kötelességünk az e tekintetben, hogy a szociális igazságosságnak a képviselői legyünk. Annak a gondolatnak, hogy a munka elsődleges a tőkével szemben. Az időm lejárt, és nem akarom túllépni az időt, ezért befejezésül csak egyetlen egy gondolatot szeretnék mondani önöknek, hogy a Szent Pál azt írja, hogy ha a trombita bizonytalan hangot ad, akkor kiindul csatába. Hát ezért meg kell fújni a trombitát. És nagyon világosan meg kell mondani, hogy mit akarunk. Egyházpolitikai kérdésekben, hogy mit akarunk, nem akarunk ígéreteket mondani, nem akarok programot felvázolni. Azt, hogy mit akarunk, azt bemutattuk 98 és 2002 között. Ezen fogunk finomítani, fogunk cizellálni, de azt szeretnénk alapvetően folytatni Balogh Zoltán barátommal, amit 98 és 2002 között elkezdtünk. Mert tudjuk azt, Szent István óta, hogy ami jó az egyháznak, az jó az országnak, és ami jó az országnak, az jó az egyháznak. Köszönöm, hogy meghallgattak.